15. fejezet. Mikor fel oda telefonált, Devenport hanyatt, félálomba merülve hevert az ágyon. A szobában fél homály honolt, mikor leheveredett, minden villanyt eloltott, csak a fürdőszobában hagyta égve, annak is félig behajtotta az ajtaját.
Itt vagyok lent,
mondta Barbara fel.
Ha már ébren van, menjünk el valahova reggelizni.
Találtak valamit a Bellevue-ben?
Majd közben elmesélem.
10 perc, mondta Devenport. 15-re sikeredett. Megborotválkozott, vigyázva a sérült részeknél, fogat mosott, gyorsan lezuhanyozott, tiszta inget húzott, borotválkozás utáni szerrel bepamacsolta az arcát. Barbara fel csak nézett. Óriási. Maga mellett koszlott ronynak érzem magam. Remekül néz ki, válaszolta Devenport, de ez nem volt igaz. Barbara fel nyúzott volt, szeme karikás. A reggel még ropogósan friss ruha pegyhütten lógott rajta. Van itt a közelben egy barátságos olasz kajáda.
Menjünk, úgysem bírnék most semmi komplikáltat, bolintott Barbara fel.
Amint kiléptek az utcára, azt mondta.
Ne haragudjon, hogy lekoptattam magát, és inkább Kennettel tartottam, de ez az ügy nagyon sokat jelenthet nekem. Ami pedig Mrs. Bedricket illeti, ő amúgy is az én találmányom volt, hát vagyis, hogy a miénk, és szerettem volna ott lenni, hogy learadhassam az elismerést.
Devenport bólintott. Semmi vész. Néhány lépés után hozzáfűzte. Nem cseng nagyon boldogan a hangja.
Nem is vagyok az. Ez a Bellevue egy patkányfészek. Olyan rendszer van náluk, hogy a hangosban keresett embereknek vissza kell szólniuk a központnak. Most próbáljuk kiszűrni, honnan jelentkezett vissza Whitechurch. És keresünk olyan embereket, akik orvosok helyett jelentkeztek vissza, és ezt valaki észrevette. Kb. 2000 gyanúsítottunk van.
Nem lehet valahogy megrostálni őket?
Hát lehet, hogy lehet. Próbáljuk fenyegetni őket. Kenneth beszélt egy ügyésszel, kidolgoztak egy dumát. Mindenkinek ugyanazt mondjuk, ha mi jövünk rá, hogy kijátszott Whitechurch kezére telefonügyben, és nem az illető jelentkezik, Becker bűnsegédjeként fogjuk perbe. Ha viszont önként jelentkezik, sértetlenséget biztosítunk neki a Becker ügyben. Ha akar, hozhat ügyvédet is, megtagadhatja a vallomást minden más ügyben, úgyhogy talán van valami sanszunk, ha eléggé rá tudunk ijeszteni a spinére.
Honnan tudja, hogy spiné? Barbara fel szélesen elmosolyodott.
Ez Kenneth találmánya. Azt kérdezte, hallott maga már férfi hangot szólni egy kórház hangos beszélőjéből? Belegondoltunk, és arra a megállapításra jutottunk, hogy nem túl gyakran. Ha egy férfi hang szólongatott volna rendszeresen nem létező orvosokat, mert szerintünk ezt csinálta a spiné, kódneveket mondott be. Az azért feltűnt volna. Úgyhogy elég valószínű, hogy egy nőt kell keresni.
És mi van, ha az illető egy telefonközpontban ül, és csak kapcsolgat?
Akkor meg vagyunk lőve, bár Carter nem olyan biztos ebben. A telefonközpontosok általában emlékeznek a nevekre meg a hangokra.
A fenőkő kirakat ablakában egy régi módi köszörűkő állt. A helyiség előterében 10-12 asztal, hátul nyitott fülkék. A fülkék között egy kör alakú táncparkett terült el, 100 évnyi csoszogás koptatta simára. A közepén egy pár forgott lassan a korosodó Wurlitzerből hallatszó, vontatott álmatag jazzre. Van szabad fülke? Kérdezte Devenport.
Természetesen, felelte a pincérnő. Balra a nem dohányzó részen.
Barbara fel fanyarképpen rámosolygott Devenportra. Kivesszük. Spagetti tettek fokhagymás kenyérrel, megittak hozzá egy üveg könnyű vörös bort, közben Beckerről beszélgettek. Devenport a Minneapolis-i gyilkosságokról mesélt. És akkor elkezdett azért gyilkolni, hogy alibit gyártson. Úgy tüntette fel a dolgot, mintha valaki találomra választaná ki a nőket egy bevásárlóközpontban. Ezt a nőt csak azért ölte meg, hogy összezavarja a dolgokat.
Mint egy bogarat? Eltaposta, jegyezte meg Barbara fel.
Pontosan. Volt egyszer egy ügyem, egy szexőrült, egy perverz pszichopata. Egy csomó nőt meggyilkolt, de őt bizonyos értelemben meg tudtam érteni. Az az ember őrült volt. Megőrítették. Lefogadom, hogyha választhatott volna, azt választotta volna, hogy ne legyen őrült. Hogy is mondjam, csak Nem tehetett róla. A fejében 8-ast kaptak a kerekek. Becker viszont...
Örült az is, mondta Barbara fel. Előfordul, hogy higgadtnak és racionálisnak látszanak, de az ilyen fokú higgadtsághoz nyomottnak kell lenni. Gondolj csak bele, mit művel most is. És ha elevenen fogjuk meg, jó esély van rá, hogy börtön helyett diliházba csukják.
Én inkább a börtönt választanám, mondta Devenport.
Én is, de vannak, akik nem így gondolkoznak, például az orvosok.
Egy nagy darab, őszes, Chaplin bajuszos, overálos férfi odament a zenegéphez, megállt előtte, semmibe révedő szemekkel bámulni kezdte. A pincérnő odalépett az asztalukhoz.
Még egy kis bort?
Devenport Barbara felre, majd a pincérnőre nézett. Aha. A pincérnő elvitte az üres palackot. Mögötte az overálos ember belepottyantott egy negyed dollárost a zenegébe, megfontolt mozdulatokkal benyomott 2 gombot, visszament az asztalához, és meghajolt a nő előtt, akivel eddig üldögélt. A nő fölemelkedett, a zenegében pedig megszólalt a kék szoknya keringő. Ha, Jézusom, a kék szoknya! Ráadásul Frankie Jankovicssal. Hát gyerünk, táncoljunk!
Na most hülyeskedik, ugye?
Miért? Nincs kedve?
Hát dehogy nincs, felelte Barbara fel. Csak azt nehéz elhinni, hogy magának is van.
Köröztek a parketten. Barbara fel könnyen, kecsesen mozgott, jól táncolt. Devenport darabosan, gyakorlatlanul. Megkerülték a nagy darab férfit és partnernőjét. A két pár egy ritmusra imbolygott. A pincérnő, aki épp egy étlapot vitt ki egy másik asztalhoz, megállt egy pillanatra, ringatozva nézte őket.
Na, még egyszer! Szólt oda a dal végeztével erős német akcentussal a nagy darab férfi Devenportnak. Meghajolt és a zenegépre mutatott. Devenport bedobott egy negyed dollárost, benyomta a kék szoknyát, megint nekiálltak keringeni, forogni a tenyérnyi táncparketten. Barbara fel éppen befért Devenport álla alá, puha haja az arcát szírogatta. A dal végeztével mindketten felsóhajtottak. Kéz a kézben mentek vissza az asztalukhoz.
Látom már, hogy, ahogy a 9-esen szoktuk mondani, előbb-utóbb el kell töltenem egy kis időt a gatyájában, mondta Barbara fel, mikor leültek egymással szemben. De nem ma este. Koszos vagyok, nyúzott vagyok, fáradt vagyok, és egy csomó rossz film pereg egyszerre a fejemben.
Hát... mondta Devenport.
Mi az, hogy hát? Nincs kedve hozzá?
Hát, őszintén megvalva, én arra gondoltam, hogy lezuhanyozom. Barbara fel oldalra pillentette a fejét, úgy méregette Devenportot mosolytalanul.
Azt hiszi, elmoshatja annak a kiszúrt szemű nőnek az emlékét, akit délelőtt láttunk?
Kérdezte rossz kedvűen. Devenport nem válaszolt rögtön. Nem. Azt hiszem, nem, de maga viszont érdekel. Azt hiszem, ezt eddig is tudta.
Hát, nem ennyire konkrétan, felelte szinte félénken Barbara fel. Hiányzik belőlem az önbizalom.
Hát, Devenport elnevette magát.
Folyton csak azt hajtogatja, hogy hát.
Hát, ígyunk még egy kis bort. Félig megitták már a második üveg bort, mikor Barbara... megint föltettette Devenporttal a kék szoknyát. Megint keringeni kezdtek összesimulva, Barbara ezúttal már fölemelte az arcát, melegen, puhán szuszogott Devenport nyakába. Devenport reagált az ingerre, s nagy kő esett le a szívéről, mikor visszaültek az asztalukhoz. Barbara fel kapatos volt, kacarászott, Devenport a rendőrről kérdezgette, akivel egy időben viszonya volt.
– Jaj, Istenem!
Nézett a mennyezet felé Barbara, ahol nagy, falapátos ventilátorok rótták lassú, véget nem érő köreiket.
Annyira jóképű volt, és olyan nagy piszok. Állati cuccokban járt, méreg drága öltönyben, meg csukákban. Prince volt.
Hogy tud Prince lenni egy közlekedési? Bökte ki Devenport. Barbara fel a homlokát ráncolta.
Beszéltünk mi már róla. Én nem...
Persze, hogy beszéltünk, vágta rá Devenport. Dehogy beszéltél róla. Lili beszélt, te barom, Devenport.
A fontos részletekre emlékezni szoktam.
És ez mitől olyan fontos? Kérdezte Barbara, de tudta és hízelgőnek találta.
Maga a nyomozó találja ki, vigyorgott rá Devenport. Ígyunk még egy kortyot.
Le akar itatni?
Lehet. Barbara fel letette a poharát, és Devenport szemébe nézett.
Mondja, mi a fenét kavar maga itt Devenport? Nem lehet, hogy mégiscsak a belső elhárításnak dolgozik?
Jézusom, ne kezdje már megint! Nem! Nézze, ha komolyan gondolja, itt van a közelben a kiadóm, ott virít a képem a játékok dobozán. Ott van az életrajzom, meg minden. Ha akarja, átmehetünk.
Jó, jó. Akkor csak azt árulj el, miért faggatózik állandóan?
Én nem faggatózom.
Nem a fenét.
Barbara fel kissé fölemelte a hangját.
Maga ugyanolyan megveszekedett fűzőgép, mint ő volt, pont olyan, mint Kenneth. Tudtam abban a pillanatban, amikor felkért. Éreztem, hogy rögtön tócsa leszek. Na, halljam, miben sántik el?
Devenport előrehajolt. Próbálta lecsöndesíteni, koncentrálnia kellett, hogy el ne nevesse magát. Én nem...
Jézusom,
mondta visszahúzódva Barbara fel. Felállt, kezébe vette a retiküljét.
Azt hiszem, egy kicsit túltöltöttem magam.
Hová menjünk?
Fel a szobájába, meggondoltam magam.
Barbara. Devenport odadobott 3 tízest az asztalra, és utána sietett. Maga egy kicsit többet ivott a kelleténél.
A disznófűzőgép, mondta Barbara fel, és kilépett az utcára.
Devenport félhomályos szobában ébredt, csak egy keskeny fénypászma vetült az ágyra a fürdőszoba felől. Hirtelen nem tudta, hol van. Déjà vu-je támadt.
Nem most telefonált Barbara, nem? Azt mondta, hogy ő...
Megérezte a ráneheződő súlyt, abba hagyta. Barbara fel a karjai közé bújva aludt el, fejét a mellére hajtva, combját átvetve a lábán. Megpróbált kihúzóckodni alóla, de Barbara felébredt.
Hm?
Csak átrendeződöm, suttogta Devenport, alkalmazkodva az éjszaka hangulatához. Barbara fel szinte félénk volt. Nem kimondottan passzív, de visszafogott.
Aha.
Barbara felkönyökölt, apró keblei kikukkantak a takaró alól.
Hány óra?
Devenport közelebb kotorta úti óráját, rásandított. 3:50.
Ura megek!
Barbara felfelült, háttal Devenportnak lecsúszott róla a takaró. Devenport gyönyörűnek találta a hátát, simának, karcsúnak, mégis izmosnak. Végig húzta mutató ujját a gerincén, de Barbara fel homorítva elhúzóckodott.
Jaj, ezt ne!
Szólt hátra. Gyere, feküdj vissza.
Ideje indulni.
Hová? Barbara fel visszafordult, de a sötétség miatt Devenport nem látta a szemét.
Tényleg?
Hagyd a púdert. Gyere, aludj velem.
Nekem tényleg aludnom kell.
Nekem is. Az a rohadt Becker.
Felejtsd el néhány órára.
Jó, de feküdj vissza. Barbara fel visszahuppant az ágyra Devenport mellé.
Már nem jársz Rottenburggal?
Már nem.
Vége?
Valahogy olyan bizarr lett.
Nem azt mondod, amit kellene,
mondta Barbara fel. Megint felkönyökölt. Devenport végighúzta 3 ujját mellettövének puha bőrén. Mert elég komolyan összegabajodtunk Lilivel, válaszolta. Te is tudod, hogy most Kennettel jár.
Sejtettem. Mikor először láttam együtt őket, Rottenburg épp kitette a kocsijából Midtown South előtt, búcsúcsokot is adott neki. De aztán láttalak titeket is beszélgetni egymással, és úgy vettem észre, ennek a históriának korán sincs még vége.
Hát igen, de ez még akkor kezdődött, mikor az ő házassága már szétesőben volt. Ő meg segített nekem elszakítani az utolsó szálat, ami még összefűzött azzal a nővel, akitől van egy kislányom. Valahogy mindketten, hogy is mondjam csak, forduló pontot jelentettünk egymás életében.
Értem,
mondta Barbara fel. Lili vezetett.
Tessék?
Azt mondtad, kitette Kennethet.
Ja, igen, ő. Kenneth nem vezethet, abba belepusztulna, ebben a manhattani forgalomban.
Barbara megint felült, fél oldalt fordult, Devenport ezúttal látta a szemét.
Mondd, Devenport, mi a büdös francban sántikázte?
Jézusom! Davenport fölnevetett, elkapta Barbara Fell derekát, az meg hagyta magát ledönteni.
Egy valamit azért szeretnék tisztázni, lijegte Davenport fülébe. Ugye nem azért kefélsz meg, mert így szeretnél kiszedni belőlem valamit?
Barbara! Davenport segélykérően nézett a mennyezet felé.
Jól van, jól van. Akkor is hazudnál. Nem is. Tudom, miért kérdeztem.
Barbara Fell egy ideig homlokát ráncolva tűnődött, aztán válaszolt saját kérdésére.
Megmondom, miért. Mert én egy hülye vagyok, és folyton kérdezek. A pasik meg állandóan hazudnak nekem. Azt hiszem, el kéne mennem egy jó fejgyógyászhoz. Az kellene nekem egy fejgyógyász. Meg egy cigi.
Hát akkor gyújts rá, engem nem zavar, mondta Davenport. Csak ne hamuzza mellemre.
Ide ne?
Hersegette meg körmeivel Davenport mellcsontja fölött a bőrt Barbara. Szép lassan belepusztulsz, de ha úgy érzed, hogy nem tudsz meglenni nélküle...
Kösz!
Barbara felkelt az ágyból. A háta csodálatos. Megkereste a retiküljét, kivette a cigarettáját. Hozott egy hamutartót is, meg a tévé távirányítóját.
Kell egy kis nikotin a vérembe. Eddig csak azért nem gyújtottam rá, mert féltem, hogy olyan íze lesz a számnak, mint egy hamutartónak.
Meggyújtotta a cigarettát, a távirányítót a tévé felé fordította, és addig nyomogatta, amíg meg nem találta a meteorológiai csatornát.
Meleg van, és egyre melegebb lesz, mondta egy perc múltán.
Itt is olyan, mint Los Angelesben, csak nagyobb a páratartalom, állapította meg Davenport.
Lettél volna csak itt tavaly nyáron.
Beszélgettek. Barbara Fell elszívta a cigarettáját, rágyújtott egy másikra, aztán körüljárta a helyiségeket, és eltette az összes szállodai gyufát.
Sosincs elég gyufám, lopom, ahol érem, magyarázta. Ha dolgozom, van két fő szabályom. Pisilek, ahol csak tudok, és ellopok minden gyufát. De nem is, három fő szabály van.
Sose egyél olyan helyen, amelyiknek a cégtábláján szerepel a mama szó?
Nem, bár ez se rossz. A harmadik, sose feküdj le egyetlen disznó zsarúval se. A zsarú mind állnok, mint a kígyó.
16. fejezet. Vasárnap reggel. A reluxa rései között úgy ömlött be a napfény, mint a tej. Barbara Fell reggel 9-kor ébredt. Összerezzent. Fél könyökre emelkedett, úgy nézte Davenport párnán nyugvó fejét. Egy perc múlva fölkelt, körül botorkált, összeszedegette a ruhadarabjait. Davenport kinyitotta a bal szemét.
Említettem már a seggedet? Többször is, és én mindannyiszor nagyra értékeltem.
Barbara Fell erőtlenül elmosolyodott.
A fejem. A franc egye meg ezeket az olcsó borokat.
Az a bor egyáltalán nem volt olcsó. Davenport álmosan feltápászkodott, a padlóra lendítette a lábát, masszírozni kezdte a nyakszirtjét.
Felhívom Kennettet, hát ha ki tudunk sütni valamit.
Barbara bólintott, még nem ocsúdott fel teljesen.
Haza kell mennem átöltözni, aztán vissza a Bellevue-be. Vannak most ott olyan emberek, akiket hétközben nem fogunk látni.
Davenport megkérdezte. Tényleg ilyen fontos számodra ez az ügy?
Életem legnagyobb ügye, válaszolta Barbara Fell. Istenem, mennyire szeretném elkapni ezt a disznót, mármint én, személyesen.
A Bellevue-ben ez nem fog sikerülni, mondta Davenport. Még ha megtalálod is Whitechurch segítőjét, és az hajlandó nyilatkozni neked, akkor is elég valószínű, hogy Becker valamilyen fülkéből telefonálgatott. És akkor mit csinálsz?
Ráállunk a fülkére. Lehet, hogy ott lakik valahol a közelben, úgyhogy leházalhatjuk az utcákat is.
Ha.
Lehet, hogy holnap este az előadás alatt, vagy után már le is kapcsoljuk.
Lehet. Na, gyere a zuhany alá. Gondom lesz rá, hogy sehol sem maradj piszkos.
Erre vágytam egész életemben, hogy valaki segítsen lezuhanyozni.
Te mondtad, hogy zsong a fejed? Egy forró zuhany, az kell most neked, meg egy kis nyakmasszázs. Komolyan. Csak a jó akarat és a segítőkészség beszél belőlem.
Akkor jó, mert nem hiszem, hogy kibírnék még egy szexuális izgalmat, mondta Barbara Fell.
A zuhanyozás azonban visszakényszerítette őket az ágyba. Az ágy megint a zuhany alá, és Davenport épp Barbara Fell hátát dörzsölgette egy durva frottír törölközővel, amikor Minneapolisból befutott Anderson hívása.
Corner Reed. A La Guardiáról indult a United gépén Atlantába, onnan tovább Charlestonba. A jegye csak odafele szólt, New York városa fizette.
Frankon? Charlestonba?
Charlestonba.
Tartozom magának néhány dolcsival hárman, mondta Devenport. Majd jelentkezem.
Há, ráér.
Devenport elgondolkodva letette a kagylót. Mi ez a Charleston? Kérdezte a fürdőszoba ajtajából Barbara fel.
Egy tánc, meg egy város. Ne haragudj, de ez privát ügy volt. Próbálom elérni a lányom anyját, lement Charlestonba a próbaválasztásokra.
Vagy úgy.
Barbara visszahajította a törölközőt a fürdőszobába.
Még mindig fasírban vagytok?
Nem, ezen már túl vagyunk, vége. De Sarah ettől még a lányom, felszoktam hívni.
Barbara fel mosolyogva rándított egyet a vállán.
Csak szúrópróba volt, mondta. Hívott Kenetet?
Aha.
Bekaptak egy gyors reggelit a szálloda haljában, aztán Barbara taxiba ült és hazament, Devenport pedig felment a szobájába, felhívta Mittan South-t, kérte Kenetet. Hát kapcsolták egy másik vonalra. Kenneth az első kicsengésre fölvette. Ha holnap a beszéd alatt nem marjuk el, visszamegyek az ikervárosba. Hát, ha ott tudok valamit csinálni, mondta Devenport.
Jól van, mert majd mi visszük itt a rutinügyeket,
válaszolta Kenneth.
Itt van mellettem, Lili, éppen hívni akartuk. Gondoltuk, elmegyünk egy kicsit hajózni.
Hol van az a mellettem? Kérdezte Devenport.
A lakásán.
Hát, akkor jöjjenek értem, mondta Devenport. A beszélgetés befejeztével csak ült, kezével a kagylon, újra meg újra végig gondolta a dolgot, aztán megint fölvette a kagylót, tárcsázott, a központot hívta, megkérdezte Charleston körzetszámát. Fogalma sem volt, mekkora város lehet, de volt egy olyan érzése, hogy elég kicsi. Ha az ottaniak úgy ismerik a charlestoni csibészeket, mint ahogy ő ismeri őket az ikervárosokban, a tudakozó megadta a charlestoni rendőrkapitányság számát, és 2 perc múlva már vonalban is volt az ügyeletes tiszt. Lucas Devenport vagyok, nyomozó a Manhattani Midtown South-i körzetből. Keresek egy tagot arra maguk felé, és szeretném tudni, mik a kilátások a megtalálására.
Mi a gond?
Száraz, vontatott délies hanglejtés. Az illető tanúja volt egy ember lelövésének. Nem ő tette, csak látta. Beszélnem kellene vele.
Mi a neve?
Colonel Reed, ragadvány nevén a Vörös. Kb. 22-23 éves. Fekete.
Nemigen hangzott kérdésnek.
Az. Maga pedig Midtown South-ból beszél.
Onnan?
Tartsa.
Az ügyeletes tartásra kapcsolta a vonalat. Devenport várt 1 percet, 2-t. A zsarukkal már csak így megy. Mindig. 2 kattanás után ismét életre kelt a vonal.
Adom Darius Pike-ot, az egyik nyomozónkat. Nyomhatod, Darius? Hello?
Pike-nak mély, higgadt hangja volt. A háttérben gyerekek nevetgéltek. Devenport megint bemutatkozott.
Otthon zavarom, ne haragudjon.
Semmi vész. A Vörös Reedet keresi?
Őt. Állítólag tanúja volt egy gyilkosságnak, nagyon szeretnék beszélni vele.
Azzal a balfácánnal. Kb. 1 hónapja szédelget vissza a városba. Be akarja varni?
Nem, csak beszélnem kéne vele.
Személyesen vagy telefonon?
Személyesen, ha lehet.
Szóljon ide 1 nappal előbb. Gyakorlatilag bármikor rá tudom tenni a kezem.
El kellett dönteni, Minneapolis vagy Charleston. 2 különböző ügy, Minneapolis vagy Charleston. 2 különböző ügy, 2 különböző nyom. Melyik legyen az első? Tépelődött. Arra már nincs idő, hogy lemenjen Charlestonba és vissza is érjen. A New School-ban holnap nyílik a csapda, ha akkor nem sikerül elkapni Beckert, akkor mindenképpen el kell utazni a Minneapolisba. Utóvégre Becker sorra öli itt az embereket. Charlestonban némi fény derülhet ugyan Robin Hood kilétére, és Robin Hood is embereket öl. Bár ő főképpen rossz embereket. Megcsóválta a fejét. Ez elméletileg nem számít. De azért mégis. Megeresztett még egy hívást a Northwest Airlineshoz, lefoglalt egy helyet Minneapolisba, és egy másikat a Minneapolis-Charleston-New York vonalra. Ennél többet egyelőre nem tehetett. Minden attól függ, hogyan alakulnak holnap este a dolgok. Mikor Lily Rotenburg felszólt a halból, már farmerban és kék pólótrikóban ment le. Lily fáradt volt, de nyugodt arccal várta. Rajta is farmer volt, meg egy keresztcsíkos francia halásztrikó, amely jó 200 dollárba kerülhetett a Fifth Avenue-n. A fején egy akvamarin színű ellenző sapka ült. Úgy nézel ki, mint egy fotómodell, mondta Davenport. Kenneth egy második sorban parkoló Mazda Navajo jobb első ülésén várta őket kényelmes bejáratott keki nadrágban és Soho Surplus trikóban. Ügyes kis járgány, mondta Davenport Lily Rottenburgnak, miközben bemászott hátra. Kenneth, a négy kerék meghajtás fokozza a szervezet tesztoszteron termelését. Lily Rottenburg megkerült a kocsit és beült a vezetőülésre. Mintha neked is volna valami hasonló. Van, de nem ilyen. Nem ilyen Manhattani terepjáró, felelte Davenport szándékoltan eltúlzott hangsúllyal, s Kennethnek címezve folytatta. Azt hittem, nem vezethet. Még az utolsó infarktusom előtt vettem, fordult hátra Kenneth. És ne cikizzen itt engem ezzel a Manhattani terepjáró szöveggel. Vegye tudomásul, hogy ez egy közönséges munkaeszköz. Hát persze, mi más? A Lincoln alagúton át hagyták el Manhattant, Jerseyben bukkantak ki, ott jobbra fordultak, aztán hol erre, hol arra kanyarodva közelítették meg a partot. A csónak kikötő szerény kis létesítmény volt, a folyópart egyik beszögellésében alakították ki. A néhány tucatnyi motorcsónakot és kishajót 3 méter magas szöges drót tetejű kerítés választott el az autóparkolótól. Nézze azt a palit, most bontja ki az ejtőernyőjét, mondta Kenneth, kikászálódva az ülésből. A folyó felé mutatott, két vitorlás futott az északnyugati hátszélben, fej-fej mellett a Hudsonon. Az egyik előfedélzetén egy férfi állt, épp akkor szabadította ki a kis rikító bíborsárga vitorlát. Úgy telt meg levegővel, mint egy ejtőernyő, a hajó előre szökkent. Vitorlázott már? Kérdezte Kenneth. Egyszer-kétszer a felső tavon, felelte ellenzőt formálva tenyeréből Davenport. Az ember úgy érzi magát, mintha egy elszabadult mozdonyon ülne, el sem akarja hinni, mikor tudtára adják, hogy alig haladnak gyorsabban, mint egy kocogó. A kocogók viszont nem nyomnak 9 tonnát, mint ez itt, felelte Kenneth, még mindig az elől haladó vitorlást figyelve. Ez tényleg olyan, mint egy mozdony. Lily Rottenburg egy vízhűtőt vett elő a kocsi hátuljából, Davenport cipelte keresztül a parkolón. Eközben elhaladtak egy barnára sült, madzag bikinis nő mellett, aki után, mint meg annyi kisliba, 5-6 kislány totyogott. A legkisebb egy kis vörös hajú, fehér bugyogós, mezítlábas jószág, panaszosan nyafogva táncolt a forró aszfalton, a papucsát ott szorongatta a kezében. Lily Rottenburg vezetésével léptek be a drótkerítés keskeny kapuján. Imittam ott még bütykölgették a hajókat, az emberek munka közben rádiót hallgattak, többnyire valamilyen zenét, de még véletlenül sem egyformát, viszont szinte mindegyik rockot. Csak kevés hajó látszott indulásra késznek. Lassan, sok csevegéssel fűszerezve folyt a munka. Na, ott van a gyönyörűség, mutatta Kenneth. A Lestrade testessége ellenére is kecses volt, mint egy molett balerina. Csinos, tűnyögte bizonytalanul Davenport. A halászbárkákhoz még csak értett úgy, ahogy a vitorlásokhoz azonban szinte semmit. Island Packet 28-as. Ez aztán tényleg csinos hajó, erősítette meg Kenneth. Ez van nekem gyerekek helyett. Ha, még nem késő, mondta Davenport. Én is csak nemrég csináltam egyet. Álljon meg a menet, kacagott Lily Rottenburg. Azért, hát talán engem is meg kellene kérdezni. Nem feltétlenül, mondta Davenport. Óvatosan, egyensúlyozva a vízhűtővel belépett a kormányfülkébe. Tele van a város ifjú tehetségekkel. Kapjon ki magának egyet, olyan jó kis bögyöset, tudja, ne túl okossat, hogy ne kelljen idegeskednie a konkurencia miatt, és lehetőleg olyat, aki rajong a házi munkáért. Adjuk a francba a vitorlázást, rohanjunk vissza a városba, mondta Kenneth.
Jaj, Istenem, mióta vágytam már erre, sohajtott Lily Rottenburg. Erre a sziporkázó szellemességre, erre az emelkedett stílusra.
Kenneth türelmetlen felügyelete alatt Lily Rottenburg és Davenport eloldozta a köteleket. Miután megvoltak, Davenport rászánt egy percet és megnézte a hajót. Nagy kajut az orban, takaros, jól felszerelt konyha, sok beépített könyvespolc tele könyvekkel, még hordozható telefon is volt. Itt el is lehetne lakni, mondta Kennethnek. Gyakran meg is teszem, válaszolta Kenneth. Évente legalább 100 napot töltök itt, Még olyankor is kijövök, amikor nem lehet vitorlázni. Elüldögélek itt, olvasgatok, itt is alszom. Úgy alszom, mint egy csecsemő. Bekapcsolta a motort, elindultak. Kenneth vékony szálú őszhaja úgy állt a szélben, mint valami vitorla, szemét sötét ovális keretű napszemüveg mögé rejtette. Mosolyogva manőverezett a móló mentén, végül kifutott a nyílt vízre. Istenem! Hogy én ezt hogy imádom? Te csak vigyázz, méregette féltő tekintettel Lili Rotenburg. Ugyan már, ezt egy ujjal is el lehet kormányozni. Kenneth Devenportra nézett. Sose kapjon szívinfarktust. El se hinné, mennyire kikészíti az embert. Szabályozhatom a motort, és kormányozhatok, de a vitorlákhoz vagy a horgonyhoz már hozzá sem nyúlhatok. Nem futhatok ki egyedül. Muszáj erről beszélni? Kérdezte Devenport. Igaza van. Le van szarva, bolintott Kenneth. Milyen érzés? Azt mondtad, nem akarsz beszélni róla, tiltakozott Lili Rotenburg. Olyan érzés, mintha egy pankrátor próbálná összepréselni az ember melkasát. Az biztos, hogy fáj, de erre már nem is nagyon emlékszem. Inkább csak az jön elő, hogy úgy éreztem magam, mintha egy présgépbe szorultam volna, és mentem behorpad a mellem. És izzadtam. Emlékszem, ott hevertem a földön, és izzadtam, mint egy ló. Halkan beszélt, viszonylagos távolságtartással, mégis kiérződött a hangján a gyűlölet, mint egy olyan emberből, aki bosszút esküszik. Másodpercnyi szünet után azt mondta. Bontsuk vitorlát! Igenis, mondta kissé megrendülten Devenport. Gondolom ez azt jelenti, hogy valamilyen köteleket kell húzogatni. Kenneth az ég felé fordította a szemét. Uram, ha hallottad ezt, bocsáss meg ennek az embernek. Minnesotából, Missouriból, Montanából vagy valami hasonló porfészekből jött a szerencsétlen, még sosem látott vizet. Devenport felvonta a fővitorlát. Az orvitorla csigán futott, a kötelek hátra futottak egészen a kormányállásig. Lili, Kenneth alkalmi közbe-közbe szólásával, onnan vonta fel. Te mióta vitorlázol? Kérdezte tőle Devenport.
Még kislánykoromban kezdtem egy nyári táborban, meg Dick is tanítgat.
Elég tanulékony, szólalt meg Kenneth. Vérében van a hajózás. Könnyedén lavírozgattak a folyón, a víz halkan súrogott a hajó orra alatt, a szél az arcukba fújt. Most mi lesz? Kérdezte Devenport. Kenneth felkacagott. Most az lesz, hogy felhajózunk, aztán megfordulunk és visszahajózunk. Én is ettől tartottam, mondta Devenport. Hogy még csak nem is pecázunk. Látom, hogy magának így nem kerek a világ, mondta Kenneth. Mindjárt hozom a sört. Kenneth és Lili megmutatta neki a vitorlákat, megmondta, hogy hívják a különböző köteleket, mutogatták a vízben bukdácsoló bójákat. Ha jól tudom, magának van egy tóparti nyaralója, ugye? Vannak ott bójak? A mi tavunkon. Ha kiállok a stég végére, hogy leeresszem a fáradt olajat, a túlsó partot találom el. Ha beletennénk egy bóját, nem maradna hely a csónaknak. Én a nagy északi erdőkre gondoltam. Erőltette a témát komoly arccal Kenneth. Ott igen. Ott vannak nagy vízfelületek, bolintott Devenport. Például a felső tó. Na, ott aztán látni olyan dolgokat is, amilyeneket az óceánon sem.
Ezt erősen kétlem, szólt közbe szkeptikusan Lili.
Nem. Néhány évenként beszokott fagyni. Körülnézel a láthatár, mint késpenge, amerre fordulsz, jég van mindenütt. Elindulsz a horizont felé, talpalsz, talpalsz, de nem érsz oda sose.
Elhiszem,
adta meg magát Lili. Beszélgettek. Jégvitorlázásról, parasíjelésről, de mindig a vitorlázásnál lyukadtak ki. Sokáig tervezgettem, hogy kiveszek egy év szabadságot, és így egyedül megkerülöm a földet, mondta Kenneth. Persze lehet, hogy a szigeteknél elakadtam volna, de az is lehet, hogy nem. Elkezdtem tanulni spanyolul meg franciául. Franciául? Igen. Elindul az ember át az Atlantin, elér a szigetekhez, aztán át a Kanári-szigetekhez, esetleg bekukkant egy kicsit a földközi tengerre, hogy megnézze a Rivierát, aztán vissza kifele, le az afrikai partok mentén, Cape Townba, aztán Ausztráliába, Polinéziába és Tahitibe. Ott franciául beszélnek. Onnan fel a Galápagoshoz, Jön Kolumbia, Panama, aztán megint a szigetek. A szigetek. Nekem tetszik az ötlet, mondta Devenport. Tényleg? Kérdezte Kenneth komolyan. Tényleg? Devenport elnézett a víz felé. Arcát, ajkát bizsergette a napsütés, érezte, mint lazulnak el a nyak és hátizmai. Egy évvel ezelőtt volt egy elég rossz időszakom, aféle depresszió. Most arra már kilábaltam belőle, de soha többé nem akarom végigcsinálni. Akkor már inkább elmenekülök. Például a szigetekre. Nem hinném, hogy a szigeteken valaki depressziós lehet.
E tulajdonképpen miféle szigetekről beszélünk? Kérdezte Lili.
Nem is tudom, felelte bizonytalanul Kenneth. Mit számít az? Nézett Lilire Devenport. Lili Rottenburg vállat vont.
Én nem tudom, ez a ti szigetetek.
Némi hallgatás után Kenneth törte meg a csendet. Egy pólusú depresszió. Szólongatták a fegyverei? Devenport meglepetten felkapta a fejét. Magának is volt. Rögtön a második infarktusom után, bolintott Kenneth. Ez a második nem volt annyira rohadt, a depresszióba viszont kis hián beledöglöttem. Nézték a folyót, Kenneth belenyúlt a zsebébe, elővette egy csomag cigarettát.
Dick, dobd el azt a rohadt bagót!
Lili, csak egyet szívok, egyetlen egyet. Na aztán ma már egy slukkot sem.
A jó ég áldjon meg, Dick!
Lili Rottenburgon látszott, hogy rögtön sírva fakad. Lili, jól van, a gáz vesse fel az egészet, dühöngött Kenneth, és a vízbe hajította a marboros dobozt. A hullámok elsodorták.
Na, így már más, mondta Lili, de könnyes volt az arca.
Tegnap próbáltam tarhálni egy szálat feltől, de nem adott, mesélte Kenneth.
Szerencséje, jegyezte meg Lili Rottenburg még mindig könnyes szemmel.
Ön nézzék a várost, szólalt meg zavartan Devenport. Kenneth is, Lili is Midtown felé fordult, nézték, mint törik meg a napfény a toronyházakon. A kőépületek vajszínben tündököltek, a modern üvegtornyok villogtak, mint a késpenge. Hát micsoda kép, mondta Kenneth. Lili Rottenburg tenyere tövével megtörölte a szemét, és megpróbált mosolyogni. Mert innen nem látni a foltokat, mondta Devenport. Szerintem ez a legjellemzőbb New Yorkra, ez a milliárdnyi folt. Folt hátán folt. Elindultam a szállodából Midtown South-ba, na, és ahogy ott a 35-nél átvágok a Broadway-n, mit látok? Ennek a lyuknak az alján volt egy másik lyuk, annak a fenekén egy harmadik, de azt a harmadikat valaki már befoltozta. Nem volt nagy, csak egy olyan kicsike. Vidéki bugris, dünnyögte Kenneth. Késő délután értek vissza a kikötőhöz, arcukat vörösre csípte a nap. Miután Devenport leengedte a fővitorlát, Lili Rottenburg kormányozta be a hajót a helyére. Ügyesen, könnyedén. Egy álló hónapja nem volt ilyen jó napom, jelentette ki Kenneth, és Devenportra nézett. Jó volna megismételni, mielőtt még visszamegy. Én is benne volnék, felelte Devenport. Egyszer elugorhatnánk a szigetekre is. Ő cipelte vissza a vízhűtőt a kocsihoz. Lili egy halom ágyneműt vitt, amit Kenneth otthon akart kimosni. Kár, hogy Dick nem vezetheti a kocsiját, mondta Devenport, miközben Lili Rottenburg lecsukta a csomagtartót.
Vezeti, legyintett Lili. Állandóan bizonykodik, hogy nem, én viszont tudom, hogy éjszakánként lelopakodik furikázni. Vagy két hónapja egyszer visszavittem a kocsit a háza elé, és amikor leparkoltam, feltűnt, hogy a kilométer óra valami olyasmit mutat, hogy 1-2-3-4-4, és az jutott eszembe, hogy ha mennék még egy kilométert, akkor 1-2-3-4-5 lenne. Reggel, mikor néztem, már valami olyasmit mutatott, hogy 1-2-4-1-0, vagy valami ilyesmit. Szóval elvitte egy fordulóra. Most már rutinszerűen megnézem, és sokszor látom, hogy el volt vele. Nem tudja, hogy tudom, nem szóltam neki, időnként rémesen be tud gurulni. Félek, hogy egyszer annyira begurul, hogy megint infarktust kap. Úgyhogy amíg van ereje a kormányzáshoz, meg a fékezéshez...
Az ember beleőrül a tétlenségbe. Ne ártsd bele magad!
Én próbálom, de néha egyszerűen nem bírom megállni. A férfiak időnként olyan hülyék tudnak lenni, hogy fejgörcsöt kapok tőle.
Visszamentek a hajóhoz. Kenetet a fedélzet alatt találták meg, a hajó fenekén babrált valamit. Segítene nekem egy kicsit, Lukasz? Ki kellene venni ezt az akut, de Lilinek nehéz.
Dick! Megint azzal a francia kulcssal bűvészkedsz?
Kezdte Lili Rottenburg, de Devenport ajkára tett ujját látva elhallgatott. Jövök, mondta Devenport. 10 perccel később, mialatt Kenneth és Lily még utoljára végignézte a hajót, mindent bezártak-e, kicipelte az akkut a partra. A kocsihoz érve letámasztotta a lökhárítóra, és a zsebébe nyúlt a kulcsokért. Közben hátra pillantott, Lily és Kenneth a fedélzeten állt, Lily Kennethez simult, Kenneth átfogta a dereket. Lily mondott valamit, aztán odahajolt Kennethez, és szájon csókolta. Devenportba belehasított a féltékenység, de nem túl erősen. Kenneth rendes hapsi.